Ez az M2 híradója, benne külés, belföldi hírek, sport és időjárás jelentés.
A legfrissebbekkel várjuk Önöket, jó estét kívánok!
Már is kezdünk. Szabályozzák az egyoldalú szerződés módosításokat, a miniszterelnök tárgyal a bankvezetőkkel. Elgörbült sínek, megolvadt aszfalt, ma tombolt a kánikula, de holnap már jön a hidegfront. Irán nem nyugszik, a mai közös ima ellenzéki tüntetésbe fordult, a rendőrök a tömegre támadtak.
És olimpiai ezüst után világjátékok arany, Bárdossy Sándor szumósként feljutott a csúcsra.
Jó estét kívánok! Megígérték a bankok, hogy szeptember végéig nem módosítják egyoldalúan a hitelszerződéseket. A pénzintézetek vezetőit magához rendelte a miniszterelnök. Bajnai Gordon azt mondta, hogy őszig a bankszövetséggel közösen magatartáskódexet készítenek, amely szigorúan és egyértelműen szabályozza majd, hogy milyen indokok alapján módosíthatnak egyoldalúan szerződést. A Fidesz szerint azonban ezzel nem oldották meg az eladósodott emberek problémáit.
Egyre többen panaszkodnak ennél a Fogyasztóvédelmi Egyesületnél a bankok egyoldalú szerződésmódosítási tervei miatt. Ebben a levélben azt írja ügyfelének a bank, hogy a jövőben a postai és az internetdíjak emelkedése miatt is változtathat a szerződésen. Egy másik pénzintézet az irodai bérleti díj, vagy éppen a villanyszámla emelkedése miatt is módosítana.
Visszaélnek gazdasági erőfölényükkel, olyan helyzetbe hozzák a fogyasztót, hogy mert egy eleve egy a gazdasági helyzet miatt többet fizető fogyasztó most még plusz költségeket vállaljon magára.
Helyenként cinikus okokat soroltak fel a bankok.
A miniszterelnök szerint sem folytatható ez a banki gyakorlat, ezért állapodtak meg a pénzintézetekkel.
Szeptember végéig nem kerül sor lehetőség szerint szerződés módosításra egyoldalúan a bankok részéről. Amennyiben valamilyen előre ma nem látható lényeges piaci folyamat ezt mégis szükségessé tenné, akkor csak a pénzügyi szervezetek állami felügyeletével való előzetes egyeztetést követően történik meg.
Emellett közösen kidolgoznak egy magatartáskódexet, amely októbertől szigorúan szabályozza majd a változtatás feltételeit. Ha ezt nem fogadják el, akkor a kormány a törvények szigorításával kényszerítené megegyezésre a bankokat. A pénzügyi felügyelet pedig vizsgálatot indít, hogy miért nem csökkentek a devizahitelesek törlesztő részletei, amikor a forint erősödött. A bankszövetség elnöke azt mondta, tiszta lelkiismerettel állnak a vizsgálat elé.
Ezek a priori megelőlegezett nyilatkozatok, hogy és a kereskedelmi bankok lenyelik, ha rosszul van, ha az ő javukra szolgál, akkor nem adják át, ha az ügyfél javára, ha az ügyfél ellenére van, akkor azonnal ráterhelik, ez egyszerűen csak nem igaz.
A Fidesz szerint értelmetlen volt a találkozó.
Érdemi lépésekre van szükség. Egy 2 hónapos moratórium az csak a problémát eltolja, de meg nem oldja.
A kormány a következő hetekben folyamatosan egyeztet az új magatartáskódex részleteiről a bankok vezetőivel.
6-szorosan jegyezték, és a vártnál sokkal jobb árfolyamon a magyar állam által kibocsátott eurókötvényt. Magyarország az IMF hitelben részesülő országok közül elsőként tért vissza a nemzetközi piacra. A kormányfő szerint a sikeres kötvénykibocsátás bizonyítja, hogy a kormány programja elnyerte a befektetők bizalmát, és Magyarország újra hitelképes. Varga Mihály, a Fidesz gazdaságpolitikusa viszont súlyos hibának tartja a kibocsátást. Szerinte Magyarország már rég nem vett fel ilyen drága hitelt, mint most a kötvénykibocsátással. Aláírta a szlovák államnyelvtörvényt Iván Gašparovics államfő. Így szeptemberben életbe lép a szabályozás, amely 5000 euróval büntetheti a hivatalos helyen magyarul megszólaló szlovák állampolgárokat. A külügyminisztérium közleménye szerint a magyar kormány csalódott a döntés miatt. A Fidesz elnöke Orbán Viktor azt mondta, a szlovák nyelvtörvényhez hasonló abszurditást egyetlen európai ország sem engedhet meg magának. Halálos balesetet okozott, majd elhajtotta a Vas megyei helyszínről egy Citroën sofőrje. Az olasz rendszámú autóban valószínűleg románok utaztak. A sofőr veszélyes edőzésbe kezdett, és emiatt ütközött össze két másik kocsi. Az egyikben 3 ember meghalt. A 8-as utat órákra lezárták.
Még 2 órával a baleset után is csak messziről lehetett felvételt készíteni, annyira nehezen tudták kiszabadítani az áldozatokat a roncsokból. Úgy összetört a két autó, hogy fel sem lehetett ismerni a márkájukat. Egy ezüst Citroën kezdte előzni a kamiont, de nem figyelt arra, hogy szemből is jönnek. Az onnan érkező megpróbálta elkerülni az ütközést, ezért elrántotta a kormányt, de a kocsi megcsúszott és a kamion mögötti autóba rohant. A szemből érkező olasz rendszámú kocsiban három fiatal ült, ők azonnal meghaltak.
A másik személygép kocsiban pedig két osztrák sérült van, mindkettőt a szombathelyi kórházba szállították, mindkettő állapota súlyos.
Mindkét kocsi sofőrje vétlen volt.
Combcsonttörések, kisebb alsó végtagi csonttörések, illetve kartörés.
A vétkes autóst keresi a rendőrség. Megálltak az olasz rendszámú Citroennel, de aztán segítségnyújtás nélkül Körmend felé elhajtottak.
Több mint három fős társaság utazott a gépkocsiban, feltehetően román nyelven beszéltek, a jobb első ülésen egy szőke hosszúhajú hölgy utazott.
A balesetben egy harmadik autó is összetört. Az osztrák kocsi épp akkor ért oda, amikor a két másik karambolozott. Fékezni nem tudott, áthajtott a két ütköző autó között. Ebben a kocsiban senki sem sérült meg.
1200 embert kellett kitelepíteni délután a fővárosban, mert második világháborús gránátokat és lőszereket találtak egy építkezésen a 16. kerületben. Egy négyzetkilométeres területet ürítettek ki, és lezárták a környéket. Akik nem tudnak hazamenni, azoknak két közintézményt is megnyitottak. A Bornemissza gimnáziumban és az Erzsébetligeti színházban várták enni és innivalóval az embereket. A bombákat nem sokkal ezelőtt elvitték, és estére mindenki hazamehet. Vádat emelt a fővárosi főügyészség Kolompár Orbán, az országos cigány kisebbségi önkormányzat elnöke és a szervezet két gazdasági vezetője ellen. Kolompár Orbánt jelentős értékre, üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett sikkasztás vádjával, a két gazdasági vezetőt pedig könyvelési szabálytalanságok miatt állítják bíróság elé. Az ügyészség szerint Kolompár különböző roma felzárkóztatási programokra 5 millió forintot vett föl az országos cigány kisebbségi önkormányzattól, de a pénzzel nem számolt el és nem is fizette vissza. Vádat emeltek József Rohács ellen is, akit korábban az Aranykéz utcai robbantással hozott összefüggésbe a rendőrség. De most nem a négy halálos áldozattal járó merénylet miatt állítják bíróság elé a szlovák férfit, hanem egy évvel korábbi sikertelen robbantás miatt. Ha a bíróság elítéli, halmozottan ezért is kaphat annyit, amennyit az Aranykéz utcai robbantásért kapna.
József Rohácsot azzal vádolja a fővárosi főügyészség, hogy 1997-ben egy robbanó szerkezetet készített, amivel meg akarta ölni Seres Zoltán vállalkozót. A szerkezetet Seres autójának alvázára erősítették, de leesett, amikor a kocsi elindult.
A robbanó szerkezeten egy új nyomatot találtak, amely azonosságot mutatott a szlovák jogsági keretében József Rohácssal kapcsolatban megküldött egyéb bizonyítékokkal, és döntően ez ami alátámasztja.
Rohácsot az 1998-as Aranykéz utcai robbantás ügyében is kihallgatták, de csak tanúként. Pedig a BRFK korábban a lehetséges elkövetők között említette a szlovák férfit. Akkor azt közölték, hogy József Hamala, aki az Aranykéz utcában felrobbantott polszki Fiatot vásárolta, a Rohács által irányított szlovák bűnözői kör tagja. Rohácsot összefüggésbe hozták az 1998-ban Budapesten elkövetett robbantás sorozattal is.
Mind a szerkezetek, mind az indításhoz használt szerkezetek azonossága szakértői alapon azt mutatja ki, hogy feltételezhető az egy elkövetői kör.
Rohács ellen 1999-ben adott ki nemzetközi elfogató parancsot a fővárosi főügyészség. Tavaly ősszel egy rutin ellenőrzéskor fogták el Csehországban.
Az Aranykéz utcában már semmi sem emlékeztet a 11 évvel és 15 nappal ezelőtt történt robbantásra, amiben 4 ember meghalt, 24-en pedig megsérültek. Az ügyben folytatott rendőrségi nyomozás eredménytelen volt, és József Rohács elfogása sem hozta közelebb a megoldást. Ha Rohácsról később bármikor kiderülne, hogy mégis köze volt az Aranykéz utcai robbantáshoz, akkor a rendőrség újra előveszi az ügy aktáit, pótkiadatást kér Csehországtól, és a merénylettel kapcsolatban József Rohácsot gyanúsítottként kihallgatja. A Híradót Víg András tudósította.
Október 19-ig meghosszabbította Budaházi György előzetes letartóztatását a bíróság. A központi nyomozó főügyészség terrorcselekmény, emberölés előkészülete és robbanóanyaggal való visszaélés gyanújával egy hónapja vette őrizetbe. Az ügyészség szerint Budaházi György hozta létre a Magyarok Nyílai nevű szervezetet, hogy erőszakos akciókkal befolyásolja a parlament döntéseit. Például ő adhatott utasítást a Szilvási György, Kóka János és Hiller István családi háza elleni molotov koktélos, illetve fegyveres támadásra. A híradó úgy tudja, hogy több órára elzárták a vizet napközben a Hegyalja Fesztiválon, mert a helyi vízművek szerint nem jutott elég a környékbeli településekre, például Tokajra. Most is csak alig folyik a víz a csapokból, és éjszakára várhatóan újra elzárják. Az ivóvizet lajtos kocsival hordják a fesztiválra. Az áruházakban harmadával több ásványvizet vettek az elmúlt napokban a hőség miatt, és az átlagosnál több sör is fogyott. A 35 fok fölötti hőséget nem bírták a villamos sínek, és volt, ahol megolvadt az út. Holnap hideg front jön, esővel és lehűléssel.
30 centire felpuntosodott a villamos sín az Árpád hídon. A szerelvények fél órán át álltak a híd közepén a meleg miatt. A BKV locsoltatja a síneket, de csak a forgalmas helyeken.
A nagykörúti villamos, illetve a 47-es, 49-es villamos vonalát locsolják rendszeresen, mert ezeken a vonalakon egy-két perces követéssel jönnek a villamosok.
A Somogy megyei Szennán megolvadt az út a nagy melegben. A Tiszán egész nap büntették a rendőrök azokat, akik a hőségben tiltott helyen fürödtek.
Felhevült testtel ráadásul tiltott helyen fürödni életveszélyes. Csak tavaly 168-an fulladtak vízbe Magyarországon. Idén eddig 98-an.
A boltokban a víz fogy a legjobban, kétszer annyi, mint egy átlagos napon. A klíma a másik termék, amiből az átlagosnál jóval többet visznek.
Gyere, babám!
A civilek szerint az állatokat is védeni kell. Ezt a 300 kilós szibériai tigrist például folyamatosan locsolják a hőségben.
Viharoktól, forgószéltől tartanak a horvát hatóságok, ezért holnap nem engedik ki a tengerre a kishajókat, és fürdőzni is csak korlátozásokkal lehet majd. Ma még hőség volt Dubrovnikban, hajnali 5-kor 31 fokot mértek, napközben pedig majd 40-et.
Horvátországban meleg volt, de rekord nem dőlt meg. Délután itt Dalmáciában, Zadar környékén 36-37 fokot mértek, a tenger vize pedig 26-28 fokos volt. Holnap egy hideg front éri el az országot, és a horvát meteorológiai szolgálat már most kiadott egy előrejelzést, amely szerint holnap a matracon lubickolókat és a kis csónakkal hajókázókat nem fogják engedni a nyílt vízre, mert hirtelen feltámadó forgószéllel kísért viharok csaphatnak le az Adria bármely partszakaszára. A dolgot csak nehezíti, hogy holnap turnusváltás is lesz, tehát a nyaralók egy része elindul haza, a többiek pedig már az új nyaralók most fognak érkezni, úgyhogy az utakon is érdemes lesz vigyázni.
Ítéletidő tombolt az elmúlt éjszaka több európai országban is. Franciaországban és Ausztriában jégesővel és szélviharral kísért heves esőzés volt. A jég és szél tetőket, autókat tett tönkre. Franciaországban több mint 1500-szor riasztották a tűzoltókat. Törökországban áradásokat okozott az özönvízszerű eső.
Jégesővel és szélviharral kísért heves esőzés vetett véget hajnalban a kánikulának Franciaországban. Az egész országban összesen 1500 alkalommal riasztották a tűzoltókat. Párizsban 9-en könnyebben megsérültek a szélviharral kísért jégesőben. Egy közeli településen pedig néhány perc alatt 200 ház teteje rongálódott meg, és a teljes növényzetet elverte a jég. A hidegfront miatt néhány óra alatt 10 fokkal esett vissza a hőmérséklet Franciaországban. Ausztriában is példátlan jégeső tombolt az éjjel. A sokszor dió nagyságú jégdarabok mindent összetörtek, cserepet, üveget, utcai lámpákat. Tirolban az autópályára ki kellett küldeni a hókotrókat is. Rég láttam ilyet, mondja a közútkezelő munkatársa. Helyenként 15-20 centi vastagon állt a jég az autópályán. Az érintett szakaszokon 40 km per órára csökkentették a maximális sebességet. Törökországban áradásokat okozott az ítéletidő, amely miatt eddig heten vesztették életüket. Az utak több helyen teljesen járhatatlanok, van, ahol 3 méter magasan hömpölyög a víz az utcán. Több települést teljesen elzárt az árak külvilágtól.
Iránban a rendőrség rátámadta a közös imára gyülekező tömegre. A gyűlésen Ali Rafsanjani, az egyik legbefolyásosabb vallási vezető, azt mondta, megoldást fog kínálni Iránnak, és visszaadja az emberek hitét, amely a kétes körülmények között megtartott választások miatt gyengült meg.
Több tízezer ember gyűlt össze a Teheráni Egyetemnél közös imára. Ali Rafsanjanit akarták hallani, aki a befolyásos vallási vezetők közé tartozik Iránban. Mégis szót emelt a választásokon vesztes, ellenzéki vezérré emelkedett Muszavi mellett és a rendőrségi erőszak ellen. A júniusi választások utáni hetek véres utcai eseményeit sokan a múltnak tekintik Iránban. A mai ima mégis ellenzéki tüntetéssé vált. Hosszú idő után ugyanis nyilvánosság elé lépett Mir Hossein Mousavi. Rafsanjani pedig felszólította az ország vezetését, hogy engedjék szabadon az utcai tüntetéseken letartóztatott és azóta börtönben tartott embereket. Engedjétek haza őket, ne hagyjuk, hogy az ellenségeink ne vessenek rajtunk. Ha a rendszer esélyt ad nekik, ők mellénk állnak, mondta a vallási vezető. Az összegyűlt tömeg ettől kezdve Mousavit kezdte éltetni, és a megválasztott Ahmadinejad elleni menetté állt össze. A rendőrség szinte azonnal beavatkozott, és közbeléptek a milicisták is, könnygázzal és gumibotokkal támadva a tömegre. Közben az újraválasztott Ahmadinejad is hívei elé állt, és arról beszélt, hogy az iszlám forradalom új korszakba lép, most, hogy a választásokon több mint 40 millió ember szívét győzte meg. A politikus szerint a júniusi választások nem csak Irán, de az egész világ számára fordulópontot jelentenek.
Két dzsakartai szállodában is öngyilkos merénylet történt reggel. Szinte egy időben robbantották fel magukat terroristák a Marriottban és a Ritz-Carltonban. Összesen 9 halottja és 50 sebesültje van a merényleteknek. Egyelőre úgy tudni, hogy nincs köztük magyar. 2002 óta nem volt ilyen támadás Indonéziában.
Ezt a felvételt a dzsakartai Marriott Hotel egyik biztonsági kamerája rögzítette. Nem sokkal reggel 8 után egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát a szálloda haljában. Ezzel szinte egy időben a közeli Ritz-Carlton Hotelben is robbanás történt. Itt is öngyilkos merénylő robbantott. Összesen 9 halottja van a két terrortámadásnak. Az áldozatok között egy külföldi van, az 50 sebesült között több is, de magyarok egyelőre úgy tudni nincsenek köztük.
Nincsen érintett EU állampolgár, de hát még teljesen végleges adatok nincsenek. Elég nagy zűrzavar, a rendőrség teljesen lezárta a területet, jelenleg is folyik a helyszínelés, és a környező irodaépületekből is evakuálták a bentlévőket.
A rendőrség később egy harmadik bombát is talált a Marriott szálló egyik szobájában. Azt sikerült hatástalanítani. Ebben a szobában lakott az egyik öngyilkos merénylő. A robbanás helyszínén az indonéz elnök azt mondta, az ország történetének egyik legsötétebb pillanatát éli át. Arra kérte ezért az indonézeket, hogy segítsenek fenntartani a békét az országban. Évek óta ez volt az első terrorakció a világ legnépesebb muzulmán országában. A 2002-ben Bali szigetén egy luxus hotel ellen elkövetett véres merénylet óta rendkívül szigorúak a biztonsági intézkedések.
Összeomlott a Marseille Madonna koncert épülő színpada. A balesetben 2 technikus meghalt, 80 pedig megsérültek. A szervezők azonnal lemondták a vasárnapra tervezett eseményt, amelyre egyébként 60 ezren váltottak jegyet. Madonna augusztus 22-én Budapesten lép fel.
A múlt heti párizsi koncert után most Marseille készült Madonna fellépésére. A 60 ezeres városi stadionban azonban a színpadot építő daru rádölt a díszletekre, és 10 embert temetett maga alá. Egy francia építőmunkás a helyszínen meghalt, egy brit szerelő pedig reggel a kórházban vesztette életét. A szemtanúk szerint a daru épp az egyik fénytechnikai állványt emelte a helyére, amikor összeroskadt. A mentők éjszaka kutyákkal kutattak további sérültek után, de nem találtak több embert a romok alatt. A város katasztrófavédelmi vezetője azt mondta, hogy az egyik áldozat állapota még válságos, de a többieket is meg kellett műteni a kórházban. Madonna Olaszországban értesült a tragédiáról, és közleményben fejezte ki együttérzését az áldozatok és sérültek családjainak. A Marseille koncert törléséről nem ő döntött. A turné szervezői szerint ekkora színpadot lehetetlen vasárnapig újjáépíteni.
Megműtötték 16. Benedek pápát, miután tegnap este a fürdőkádban megcsúszott és eltört a csuklója. A katolikus egyházfő az olasz Alpokban tölti nyári szabadságát. Múlt éjjel esett el, reggel azonban még misét tartott, és csak utána ment be a kórházba. Rögtön megoperálták, nincs maradandó sérülése, de egy ideig valószínűleg nem hódolhat kedvenc időtöltésének, azaz nem zongorázhat. Sporthírekkel folytatjuk, átadom a szót Szántó Dávidnak.
Köszönöm szépen, megvan az első. A tajvani világjátékokon, vagyis a nem olimpiai sportágak legnagyobb seregszemléjén már az első nap megszületett az első magyar aranyérem.
A Sydney olimpia ezüstös birkózója Bárdosi Sándor megnyerte a 85 kg-osok versenyét.
A döntőben az orosz Nassim Monguszt győzte le.
Gyakorlatilag a Sydney olimpia döntő az hasonlóan izgalmasabb volt, mint ez, de ugye ott sokkal több a szabály, itt ez valahogy sokkal szabadabb, ez egy más sport.
A magyar küldöttség másik érmét ezen a napon a sárkányhajósok gyűjtötték be, akik 200 méteren lettek másodikok.
Szintén ma kezdődött Rómában a 13. úszó, műugró, szinkronúszó, hosszútávúszó és vízilabda világbajnokság. Sajnos a mieink közül sem Kormos Villő, sem pedig Mátyás Melinda nem jutott tovább a női toronyugrás selejtezőjéből. Közben a férfiaknál már az első érmeket is kiosztották.
Kínába került a római vizes világbajnokság első aranyérme, és akkor már mellé az első ezüst is. Qin Kai a selejtezőben még vereséget szenvedett honfitársától, Xinhua Zhangtól, de az aranyérmet a döntőért osztják, ott pedig Qin volt a legjobb az egész mezőnyt maga mögé utasítva. A két kínai mögé a sokáig vezető ausztrál toronyugró olimpiai bajnok Matthew Mitchen fért fel még a dobogóra, vagyis igazán mesterire sikeredett az első verseny, az egyméteres férfi műugrás versenye.
A római VB-ről holnap délután 3:45-tól láthatnak majd közvetítést itt az M2-n. A Debrecen számára a lengyel vagy az észt bajnokon átvezethet az út a BL-be. A mai sorsoláson eldőlt, hogy a Loki, ha tovább jut a svéd Kalmar ellen, a Wisla Krakow Levadia Tallinn párharc győztesével találkozik majd. Az Európa Ligában a honvéd a török Fenerbahcséval került össze. A haladás, ha valami csoda folytán ledolgozza az Elfsborggal szembeni 3 gólos hátrányát, a portugál Braga ellen folytathatja, míg az Újpestre egy albán vagy egy skót csapat várna továbbjutás esetén. Kettős vereséget szenvedett a Ferencváros a keddi Hertha elleni barátságos meccsen. A csapat 2-0-ra kikapott német ellenfelétől, a nézők pedig olyan verekedést rendeztek, amivel hónapokra biztosítják a klub negatív nemzetközi megítélését.
Csak nem akar felelős lenni. Sem a klub, sem a szurkolók nem gondolják, hogy miattuk tört volna ki a balhé. Vagyis a szervező a hibás?
Valóban én voltam a szervezője a mérkőzésnek. Én azt gondolom, hogy ez lényegesen túlmutat azon, hogy ki a felelősség, mert én mérkőzés szervezésre vagyok beállva, nem pedig arra, hogy biztonsági szolgálatot, illetve rendőrséget játszok ki egy stadionban.
Gellei szerint egyébként a balhé nem véletlenül tört ki.
Az, ami történt kint a Ferencváros pályán, az nem arról szólt, hogy volt két részek szurkoló, és azok összeakaszkodtak. Itt nagyon tudatos akcióról lehet beszélni, egyszerre több oldalról próbáltak a stadionba betörni, tudatosan próbáltak a rendet megbontani.
És hogy milyen lesz a jövő? Szomorú.
Az az én szomorú előrejelzésem, hogy addig, amíg haláleset nem fog történni valahol, nem fog megmozdulni a törvénykezés.
Minden esetre, amit a szervező utólag tehet, megtette.
Tegnapi nap folyamán meglátogattam a Hertha vezetőit, illetve az ultrákat. Velük próbáltam egyeztetni, elnézést kértem tőlük a történtekért. A két fiatalember volt, aki tulajdonképpen könnyebb sérülésért. Ezt a két úriembert én meghívtam Magyarországra, kértem, hogy hosszú hétvégét töltsenek itt nálunk, a költségeket mi álljuk.
És esetleg még Fradi meccsre is elmehetnek. Már csak 17 fős a MotoGP mezőnye, vagyis Talmácsi Gábornak csupán két versenyzőt kellene megelőzni a történelmi pontszerzéshez. A német nagydíj első szabad edzésén ez még nem sikerült.
A királykategória edzésének közepén Talmácsi Gábor egy ideig a második helyen is állt. Igaz, ez csak az esőáztat a pálya száradásának köszönhette. A magyar versenyző ismét utolsóként végzett, 0,3-del maradt el a 16. Fermülentől. Az első idő Casey Stoneré volt, Dani Pedrosát és Valentino Rossit megelőzve. Jorge Lorenzo csak 11. lett, de hátránya alig volt több, mint 0,7 másodperc Stonerhez képest. A 250-eseknél Barbera volt a legjobb, Tóth Imre 19. lett, míg a 125-ösöknél ismét Julián Simon volt a leggyorsabb az első napon.
A versenyt vasárnap délelőtt közvetítjük majd élőben az M1-en. Csuklótörése miatt feladta a Tour de France-ot az összetett 4. helyén álló Levi Leipheimer, Lance Armstrong egyik legfontosabb segítője. A mezőny közben szép lassan megérkezett az Alpokba.
Az útvonal és az időjárás is leginkább a tavaszi klasszikus versenyek specialistáinak kedvezett a 13. etapon, aki közül Henrik Hausler tett ki magáért. A német-ausztrál versenyző idén a Milano San Remo-n és a flandriai körön is második lett, most Ruben Perezzel és Sylvain Chavanellel egyértelműen a győzelemért kezdett szökésbe. A nap 5 kategorizált emelkedőjéből az utolsóra viszont Hausler már egyedül érkezett meg, onnan kezdve pedig nem volt kérdés, hogy kinyeri a szakaszt. Az összetett élén továbbra is Nocentini áll, a zöld trikót viszont Torusov, a pöttyös pedig Franco Pellizotti vette át.
Sporthírek legközelebb holnap reggel 7 órakor lesznek majd.
Köszönöm szépen, az időjárás jelentéssel folytatjuk, Jánki Szilvia következik. Köszöntöm kedves nézőinket, holnap északnyi különbség lesz, nyugaton annyira visszaesik majd a hőmérséklet. A gyökeres változás pedig egy markáns hidegfront okozza, amely most még az Alpok nyugati része felett húzódik, de holnap reggel már a Kárpát-medence nyugati északnyugati vidékeit is eléri. Előtte kezdetben még viszonylag száraz levegő érkezik, emiatt a keleti megyékben még több órára kisüthet a nap, azonban felhőzetéből napközben egyre több felé számítani kell majd csapadékra, helyenként jelentős mennyiség is hullhat, néhol pedig jég, illetve viharos szél is károkat okozhat, ugyanis egyes széllökések akár a 80-100 km/h is elérhetik. A front előtt a magasban még igen meleg levegő érkezik, nyomában azonban majd nyugat-észak-nyugat felől több fokkal hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét. A nyugati tájakon a reggeli délelőtti órákban magasabb értékeket mérhetnek, mint majd délután. Most éjszaka eleinte jobbára derült lesz az égbolt, hajnal felé azonban északnyugaton időnként már erősebben megnövekszik a felhőzet, és nem kizárt egy-egy zápor zivatar. A szél csak zivatar felhő környékén erősödhet meg. Általában 17 és 22 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap mozgalmas idő ígérkezik, mint említettem, keleten ugyan még több órára kisüthet a nap, azonban nyugat-észak-nyugat felől egyre több felé beborul az ég, és sokfelé számítani kell záporesőre, zivatarra, helyenként sajnos felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél fokozatosan mindenütt északnyugatira fordul. Egyre több felé megerősödik, sőt viharossá fokozódik, elsősorban a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén, valamint zivatarfelhők környékén. Holnap az ultraibolya sugárzást előrejelzési térképünk jól mutatja majd a front helyzetét, ugyanis a déli órákban a Dunántúlt már vastag felhőzet borítja majd, keleten azonban még érdemes védekezni a napsugarak ellen. A Dunántúlon egyébként a csúcsérték 22 és 30 fok között alakul, de délután már kifejezetten hűvös lesz. Ugyanakkor a Tiszántúlon még hőségre 35 fokra számíthatunk. A következő napokban eleinte mérsékelten meleg idő várható, majd a jövő héten fokozatosan melegszik a levegő, a hét közepén már ismét számíthatunk kánikulára. Egyébként vasárnap, illetve hétfőn a Kárpát-medence észak-észak-keleti tájén előfordulhat egy-egy záporzivatar, de általában sok napsütés várható. További szép estét kívánok, viszontlátásra! Szabályozzák az egyoldalú szerződés módosításokat, a bankvezetők önmérsékletet ígérnek szeptemberig. Elgörgült sínek, megolvadt aszfalt kísérte a mai kánikulát, holnap viszont már jön a hideg front. Iránban a mai közös ima ellenzéki tüntetésbe fordult, a rendőrök és a milicistákat tömegre támadtak. Itt az M2-n hamarosan kezdődik az Árulkodó nyomok című olasz bűnügyi tévéfilm sorozat következő epizódja. Híradót legközelebb az M1-en láthatnak az estében. Várom Önöket akkor is.
További szép estét, viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Operett, akkor Kübekháza!
Kedves operett rajongók! A Szeged melletti varázslatos Kübekházán, az Operett faluban július 25-én szombaton 10. alkalommal rendezik meg Magyarország legnagyobb és legkáprázatosabb ingyenes szabadtéri jubileumi operett gáláját. Július 25-én este 8 órakor Kübekháza önt is tárt karokkal várja.
Tartsanak velünk holnap reggel is. 5 óra 50 perctől a következő témákkal várjuk Önöket. Az örökös, a legeredményesebb és a legsokoldalúbb. A stúdióban a kitüntetett rendőrkutyák. Intelmek a belgyógyásztól a rekkenőhőségben. Dr. Radó Júlia. Kifelel Imre haláláért. Berecki Imréné és ügyvédje Dr. Lihi József. Mi lett veled, SZDSZ? Hag Péter. Hiába vallott a gyilkos, engem gyanúsítanak. Állítja Sönstein Sándor, Balla Irma fia. West Side Story Veszprémben. Dolhai Attila és Keró. A Napkelte sztárszínpadán a Neoton família.
Egy évvel az olimpia után nem sokat változott a világ műugró sportja, így a római világbajnokság a nagy visszavágások eseménye lehet. Az egy évvel ezelőtti érmesek most bizonyíthatják, hogy jobbak az olimpiai bajnokoknál, így látványos döntőkre van kilátás. Úszó és vízilabda világbajnokság. Műugrás. Holnap 15 óra 15 perckor az M2-től.
Egy szép napon arra ébredünk, hogy újra itt van a feudalizmus.
Finanszírozom és valutani, illegitim országban.
És miről szoktál ilyenkor meditálni?
A nirvánáról. Tudod, most ebben hiszek.
Hiába mondják, hogy a rendszer megvált.
Csak egyetlen üdvözlik.
És honnan tudod, hogy az az igazi, hogy a többit még nem is próbáltam?
Stöpként, te már kommunista vagy.
Öreg berény. Szombaton 19 óra 50 perckor az M2-n.
Van, aki azért jött, mert szembe kell néznie a múltjával.
Ti döntöttétek el, mit jelent a tisztesség, és mit tehet egy tisztesség...
Összetörted apád szívét,
mert 15 évesen teherbe estem.
Van, aki azért marad, mert ragaszkodik az emlékeihez.
Összeszövetkeztek, hogy elvegyék a földjeink egyharmadát.
Álmokat adunk el, egy képet.
Keseljük.
És van, aki egyszerűen csak tovább akar lépni.
Ha ilyen gyökerei vannak, tudja, hogy az ősei rabszolgák vagy menekültek.
Napfényes Florida. Szombaton 21 órakor az M2-n.